korábban elhangzott műsorunkat ismételjük.
Nagy szeretettel köszöntöm a Mária Rádió hallgatóit, Hofer József jezsuita szerzetes vagyok, és tehát minden második héten itt van egy beszélgető műsorunk, tulajdonképpen az idős korról beszélünk, mint spirituális út, hogy miként is tekintünk mi így az élet utunkra. Még az előző adásban, most köszöntöm külön még egyszer, tehát a beszélgető partnereimet, akikkel a múlt alkalommal együtt voltunk, Benkő Ágotát, Leleszit Robert, Anettet, és hát Tóth András, görögkatolikus paptestvért, tehát így voltunk együtt, ti is üdvözlitek a hallgatókat.
Szeretettel köszönjük.
Szeretettel
most
köszönjük.
Megnyugodtam, tehát érzik a testvérek, hogy egy szívvel lélekkel vagyunk ki. Tehát folytattánk akkor a beszélgetést, és tehát, hogy megállapítottuk, hogy azért ez nem egy ilyen leágazó útszakasz, hanem sőt, hát folyamatosan, sőt az egyik legfontosabb időszaka az emberi életnek. Én próbálok ebben reménykedni, hát én is majd mint 70 túlé, hogy a halál pillanatáig is fejlődik az ember, éppen ezért tehát elképzelhetetlen, hogy kérjem az eutanáziát, ugye, mert akkor csak itt a latorra gondolok, ugye a jobb latorra, azt mondja, jaj, de fáj, és kérem az eutanáziát, akkor nem tudott volna megtérni ott az utolsó pillanat, pedig ugye ott mondja, hogy hát
ne, emlékezzél meg róla.
A társának mondja, hogy ne gúnyold, hát ő semmit nem követett el, de viszont mi megérdemeljük, és hát emlékezzél meg rólam. És akkor Jézus azt mondja, még ma be lesz veszel a padicsomat, ki lehet a lelkét, és hát ha ez eutanázia miatt nem lett volna lehetősége. Tehát én hiszem azt, hogy tényleg valamit nem örülök neki, hogy ott majd még ennél jobban is kell majd szenvednem, mint most is a lábaimmal, de tényleg ez egy értékes, értékes szakasz. Na most, hogyha ránézünk így az időskorra, és ti, akik foglalkoztok így idős emberekkel, azért látni kell, hogy ez az időskornak vannak különböző fázisai. Ugye? Tehát amikor idősek pasztoráciáról beszélek. Tehát vannak a fiatal nyugdíjasok, akik szintén már befejezték az aktív életüket. És akkor utána van egy olyan időszakasz, amikor már kezdi az ember érezni a határait, és akkor jön egy harmadik szakasz, ahol már hát gyakorlatilag ápolásra szólok, és tényleg az már egy nagyon kiszolgáltatott időszak. Hogy így nézve, miként érzi magát egy idős ember a családban, vagy meddig túl ott maradni. Tehát azt látjuk, hogy hát András említette múltkor, hogy nagy családban együtt voltatok, és hát ott lehettél még, amikor elbúcsúztak a nagyszülők. Tehát, hogy tehát valahogy még hát a fiatal nyugdíjas az örömmel veszik a fiatalok, mert hát a nagymama, nagypapa hagy aktívkodjon még, csak minél többet legyen együtt az unokával. Hát amikor már ugye egy kicsit hát gyengébbek vagyunk, de azért még mindig jó lehet itt-ott segíteni a gyerekek körül, de amikor már akkor nagyon sok a mai fiatalok nagyon elfoglaltak, tehát én nem vádképpen mondom, de tényleg sokszor utána jön egy olyan szakasz, hogy be kell menni egy idősek otthonába, ami hát rendkívül erős élmény lehet, és hát na, hogy látjátok a pasztorációnak ezeket a szakaszait, ami beugrik, mondjátok?
Nekem először is az jutott eszembe, hogy az, hogy hogyan érzem én magam idősként, hogy ezt nem lehet elválasztani az életút paradigmától, tehát az egész életutat kell ahhoz szemlélni, hogy azt megértsük, hogy az idős emberben vajon mi zajlik. Ehhez nagyon jó segítséget nyújt egyébként az aktív idősödésnek a fogalma, ami szerint az idősödés az egy folyamat, tehát nem egyszer csak megérkezünk, vagy egyszer csak megtörténik, hogy most idős lettem, hanem ez egy egész életutunkon átzajló folyamat, és gyakorlatilag nagyon sok minden múlik azon, hogy fiatalként én hogyan építem a majdani időskoromat. Tehát azért egyfelől van az egyénnek is egy felelőssége abban, hogy majd hogyan fogja érezni magát ebben az életszakaszban, mert nyilvánvaló, hogy az egyéni készület sokat számít az időskor tekintetében, és van egy társadalmi felelősség is, hogy milyen kereteket biztosítunk ahhoz az egyéneknek, igen, hogy ők ezt az egyéni öngondoskodó, preventív készületet valóban meg tudják tenni, mert ugye tudjuk, hogy ez nagyon sokszor lehetőségektől is függ. Tehát az egyik, ez ami eszembe jutott, hogy amikor majd megérkezünk, az nem úgy hirtelen jött, hanem az egy folyamatnak a része, hogy hová érkezünk meg időskorunkban. És itt említetted, hogy a családban hogyan van helye akár a súlyosabb betegeknek. Ugye ez mindig egy családi döntés, egy rendszerben születő döntés, hogy egy ilyen élethelyzettel mit tudunk kezdeni. Ahogy András atya is mondta az előző adásban, az, hogy a család egy rendszer, hogyha valami történik az egyik taggal, akkor az kihat a rendszernek a többi tagjára is. És egy nehéz élethelyzet sem feltétlenül csak negatívummal jár. Én ezt nagyon fontosnak gondolom, hogy amikor felmértük a családi gondozók erőforrásait a gondozási helyzetben, akkor érdekes módon a kapcsolatok csoportja után, ami nagyon sok erőt ad ugye a gondozóknak, megjelent erőforrásként a gondozás is, és a gondozott személy. Tehát nagyon sokan igenis erőt tudnak meríteni az idős személyből is, akit gondoznak, és akár a gondozási helyzet egy olyan szituációt is jelenthet, ahol önmaguk növekedhetnek, nem csak azért, mert új kompetenciákat sajátítanak el, hanem azért is, mert valamilyen értéket megélnek benne. Tehát szerintem ez is nagyon fontos, hogy még ez az utolsó gondozási szakasz sem feltétlenül csak egy negatív.
Igen. Na most ez amit úgy mondtam, egy ilyen középső szakasz az idősebb korban, hogy kezdem érezni a határt. Ágotának volt egy nagyszerű mondata egyszer, hogy az öregkor a jóisten elvonó kurája. Erről mondjál nekem
valamit. Ezt a mondatot én örököltem, egy nagyon idős apácanénitől hallottam, aki ugye feloszlatták a rendjét, nagyon keményen kellett dolgozniuk, és mindig arra vágyott, hogy majd nyugdíjas lesz, és majd olvasni fog, és pótol, és nem tudom mi. És mire nyugdíjas lett, addigra a szeme tönkre ment, és így tovább. És erre mondta, hogy tudja, Ágota, az öregség az a Úristen elvonó kúrája. És valami nagyon szép emberség tükröződött ebben az idős apácában.
Ezt én is átéltem a sok balesetem miatt. Nem vezethetek autót, elvették a kocsit arról. És hirtelen ennyibe úgy beszorultam ide a rendházba, hogy hát vannak ilyen elvonási tünetek. Szóval tényleg a fiatalok jönnek, mennek dinamikusnak, és hát azért volt sok minden így az életemben, még most is hát ha valaki hív, akkor mondom, csak úgy tudom elvállalni, hogyha jöttök, hoztok vissza. Tehát egy ilyen probléma. Tehát ez az elvállal, nagyon tetszett ez a megmaradban. Igen, mondjad.
Ehhez kapcsolódva azt mondom, viszont ez az elvonás, ez lehetőséget és időt teremt az idősek számára valami másra. És azt mondtuk az előző adásban, hogy az üdvösség felé vezető útnak egy ilyen utolsó szakasz a befutója, keresztény szemmel, akkor itt ez az életrendezésnek is a szakasza, meg a kapcsolatrendezésnek is a szakasza. Tehát egy olyan feladat, amire kell is az idő, és kell az imádság, tehát kell a Isten kapcsolat helyreállítása adott esetben, vagy a még közelebbi Isten kapcsolat felé haladás, de az emberekkel, a gyerekeimmel, a testvéreimmel, az unokáimmal való kapcsolat helyreállítás is, hiszen itt nagyon nagy a probléma, vagy a feladat, mert hogy el vannak távolodva, el vannak szakadva a korosztályok, és itt ez a kapcsolat helyreállítás két oldalú. Tehát nem csak ez most nem a gyerekekre, szülőkre, gyerekekre mondom ezt, hogy ők nem gondoskodnak a nagyszülők, hanem a hogy az idősek valójában nyitottak erre a kapcsoló újrakapcsolódásra. Nagyon sokszor azt tapasztalom, hogy sértetten bezárkózva elzárkóznak ők is, és nehezen nem tudnak megbocsátani, vagy nem tudnak kapcsolatot fölvenni. Tehát ez kétoldalú, ez a kapcsolat rendezés.
Most van egy aranyos idős néni, akivel mindig találkozom a szentmise után vasárnap. Hédike, innen üdvözlöm őt a rádió stúdiójából. Na most ő már 84 éves, vagy lehet. És hát várja már, hogy mikor jön az a pillanat, amikor telefonálnak, hogy bejöhetsz az idősek otthonába. A két fiú külföldön él, tehát egyedül, de egy fantasztikusan jól tartja magát, szellemileg, és még fizikailag is. De érzem azt, hogy azért ez egy nagyon kemény lépés. Tehát amikor be kell menni egy idősek otthonába, és ez hogy éli meg, vagy mit tudtok mondani a családnak, annak az idős embernek? Látom sokan, hát szinte nem tudják földolgozni, hogy tehát tényleg a fiataloknak nincs már energiájuk, hogy most ők ott legyenek vele, és bármikor elesel, tehát hogy belátja, hogy jaj, tehát gyerekek, hát, vagy mama, hát fogadd el, hát nem tudunk itt lenni, mert akkor kiesik az egyik fél a munkából. Mit tudtok itt tenni egy ilyen szituációban? Biztos sok ilyen eset van, és főleg manapság, abár egy idősek otthonában már rengeteg pénzt kell fizetni. Ez is egy olyan szempont, ami nehezíti a helyzetet. Nem tudom, ha van élmény, vagy...
Nekem az volt a tapasztalatom, amikor még idősek otthonában dolgoztam mentálhigiénésként, hogy akkor történt úgy igazán békésen a beköltözés, hogyha ez az idős részéről egy szabad, autonóm döntés tudott lenni. Tehát az lenne a legjobb, hogyha mindenki, aki erre a lépésre kényszerül, úgy tudná meghozni ezt a döntést, hogy tényleg szabadon és elfogadva, tehát valahogy békességben, hogy ez az a megoldás, ami most a család számára és az ő számára is a lehető legjobb, és ez nem mindig tud megtörténni. Szerintem akkor, hogyha valakinek ez nehézséget jelent, akkor nagyon jó lenne, hogyha lennének olyan segítők az idősek és a család mellett, akik abban támogatnák őket, hogy egy olyan megoldás szülessen, ami mindenki számára jó és elfogadható, de ami nem jelent traumát mondjuk az idős személy részére, mert sokszor sajnos ez is történik, hogy valójában nem tud megbékélni azzal, hogy az idős otthonban került. Ugye ez egy nagyon nehéz kérdés szerintem, mert nem lehet csak függetlenül az idős beteget nézni, a családtól teljesen függetlenül, mert ahogy el is hangzott, van, amikor egyszerűen nem tudja megoldani a család felügyeletet. Szóval ez egy nagyon nehéz kérdés. Én azt gondolom, hogy éppen ezért van nagy jelentősége annak, hogy már fiatal korban elkezdjünk gondolkodni arról, hogy mit szeretnénk majd, hogyha ilyen helyzet adódik, akkor én hogy szeretném, és mit tennék, és igen, beszélni róla a családban, hogy milyen megoldási utak jöhetnek szóba.
Most van itt egy nehéz pillanat, amikor elveszíti valaki a társát, tehát özvegymaradó férfiként vagy nőként. Hát ez is egy komoly munka, ezt eleve feldolgozni. Ott kezd az ember szerintem gondolkodni, hogy hú, hát a mindenit, hát itt maradtam egyedül, vagy még hogyha családban élek is, ez egy borzalmas trauma, mert gondolom, hogy hát a fiatalokkal soha nem tudunk úgy beszélgetni, mint a társadalom, még hogyha zsörtölődünk, morgolódunk, de hát ott van, láttam a apám, anyám egymás mellett, annyit zsörtölődtek, aztán apámmal történt egy baleset, bement a kórházba, és hát mondom az anyámat, kérdezem, hogy mi újság. Hát azt mondja, a legrosszabb ez a magány. Fél napja volt egyedül. Tehát ez annyira aranyos volt. Ez a legborzasztóbb, ez a magány, amikor együtt voltak. Tehát ez nagyon nagy, nem tudom, hogy voltak-e ilyen.
Igen, ahhoz csatlakozni, folytatván egy kicsit, amit Anett mondott, hogy azért is fontos ez, hogy időben készülni fel erre, és van, akit azt figyelmeztet, hogy meghal a társa, ahogy mondod, de az időben felkészülés azért is nagyon fontos, mert Nagyon nagy népbetegség ma az a korai demencia, a demencia, és az, hogy ahogy egy idő után már nem tud arról akár rendelkezni, vagy gondolkodni, hogy mi is lesz vele, vagy hogyan lesz vele. Tehát, hogy időben beszélni a családban arról, hogy lesz, meg fogok öregedni, mit szeretnék, közös döntést hozni ebben, ahogy mondta, mert akkor lehet, hogy mindenkinek jó megoldás, mert ha kényszerré válik, akár a család számára, akár az idő számára, akkor az nagyon fájdalmas sebekhez és traumához tud tényleg vezetni. Tehát az időben felkészülés, az rendkívül fontosnak tartom, még épészen, mint ahogy végrendeleteket is úgy írnak, hogy még értelmen tudatában. De ez is a rendezésnek egy része, de az is egy része, hogy szeretném, és a kapcsolattartás is másabb, hogyha valaki úgy megy be, hogy így döntöttünk, hogy bent leszek, ott ápolnak engem, de akkor örömmel látogatnak. Jó. És itt egy nagyon fontos dolog van még, hogy a mai korban nagyon jellemző az, hogy a szenvedés és a fájdalomtól és a haláltól elzárják magukat az emberek, nem akarnak tudomást venni róla. És a gyerekeket is már így nevelik föl, hogy nem viszik el temetésre, nem viszik el az idős nagyszülőhöz, nem viszik el a beteg nagyszülőhöz, és nincs tapasztalatuk arról, nem a fejlődésükben nincs benne az az elem, hogy megküzdjenek ezzel a helyzettel, és ezzel majd felnőtt korukban találkoznak, és olyan traumatikusan nem tudják feldolgozni a gyászt, vagy nem tudják feldolgozni a betegséget. És ezért is nagyon fontos ez a kapcsolódás, ez a rendszer szintű kapcsolódás, és nagyon azt mondom, hogy ebbe bele kell nőni szinte. Igen. És amikor az unoka meglátogatja, akár az idős otthonban a gyereket, az egy örömünnep az idősnek.
Egy pillanatnyi szünetet tartunk, egy kis zenét hallgatunk, és ez alatt az idő alatt, akik hallgatják, rengetegen foglalkoznak ugyanezekkel a gondolatokkal, hogy már egyedül vagyok, én is ott vagyok, hogy bemegyek egy idősek otthonába. Hát, engedjük magunkhoz ezeket a kérdéseket, akkor egy kis zenével.
Téged a híd Izrael.
Szeretettel köszöntöm a rádió hallgatóit. Itt az időskor, mint hát egy spirituális út, beszélgetek itt a drága vendégeinkkel, barátaimmal, Ágotával, Anettel és Andrással, és akkor folytatnánk. Tehát ott tartottunk, hogy tehát jön egy drámai pillanat, amikor úgy nagyon érezzük, hogy ez most már így egyedül nem megy, és ápolásra van szükség, otthon ez már nem lesz lehetséges. A társamat is elveszítettem, be kell menni egy idősek otthonába. Jön ez a nagy kérdés, a halál szembenézni az elmúlás kérdésével is. Egyszer el kell menni innen, hogy ez miként érkezik meg hozzánk, tehát ez a halál gyász, hogy el tudják-e fogadni az idős emberek, hogy van-e jó halál? Vagy az, attól mindig úgy rettegünk, vagy...
De jó halál kegyelmét, azt minden este kérjük.
Igen, igen, persze. Mit tudsz neki mondani, hogy... Hát Ágota, mindig azt mondjátok, hogy a jó halál kegyelmét, miért van jó halál?
Biztos van. Biztos.
És mi az a jó halál?
Hát amikor az élettel megbékélve, élet és a Jóistennel megbékélve hal meg valaki. Valami ilyesmi. Nem tudom még. Majd elmondom később.
Ti mit mondtok? Mi az a jó halál?
Hát én azt gondolom, egy kapcsolódva Ágota mondatához, gondolatához, hogy a megbékélés ez egy kulcs. Hát megbékélni önmagammal, a szeretteimmel, az életutammal is. Tehát azokkal a történésekkel, amiket megélhettem az életutam során. Tehát megélni egy mély kiengesztelődést, és azzal a bizonyossággal elmenni, hogy a szeretet, amit megpróbáltam egész életem során élni, az tényleg meg tudott valósulni, vagy ahol nem, akkor bízni abban, hogy ott a kiengesztelődés, kegyelme, a megbocsátás helyre tudja állítani az Isten kegyelme, amit esetleg elrontottunk, és valahogy azzal a reménységgel elmenni, hogy ez az élet, amit leéltünk, ez az érték, amit át tudunk adni a későbbi generációknak, az tényleg maradandó, és hogy van valami, ami tényleg annak ellenére, hogy úgy tűnik, hogy nincs tovább, ami mégiscsak értékelt, szeretetet, reménységet tud tovább vinni a következő generációban.
És ez a megbékélés, ez tulajdonképpen ez egy kapcsolathelyreállítás, ez egy bocsánatkérés, meg bűnbocsánat is. Tehát, hogy az Istennel való kapcsolatomban is tudok bűnbánatot tartani, Isten lehetőséget adott arra, hogy ez a kapcsolat helyreálljon a megváltás által. Az embertársammal is ez egy feladat, hogy ez a megbékülés, kibékülés, helyreállítani ezt a kapcsolatot, meg önmagammal is. Mert sokszor, sokan idősként azt élik meg, hogy valamit elrontottam, valamit nem jól csináltam, hibákat, bűnöket követtem el, és önmagukat is vádolják, és nagyon nehéz önmaguknak megbocsátani.
Legnehezebb,
igen. De másiknak is azért azt is látom, de hogy mi, akik itt most beszélgetünk, meg akik hallgatnak minket, nagyrészt hívő emberek vagyunk. Tehát van egy hitünk abban, hogy a halálunk után jön az örök élet és az Isten országa. Én azért azt mondom, hogy ez a megbékélés, kibékülés, bűnbocsánat, ez eléggé hit alapon tud megtörténni. Tehát valahogy a hitnek a megerősítése, a hitnek a föléledése, vagy a hit felé vezetés is talán egy feladat ebben a szakaszban, mert egyszer mondta nekem egy nem hívő ember, dolgoztam vele együtt ilyen csoportban, és akkor ő azt mondta, hogy hát azt mondja, ő minden megér, de a legnehezebb neki, ő nem tud ezzel a megbocsátással mit kezdeni. És azért nem tud mit kezdeni, mert ő nem hisz az Istenben, és nem hisz ebben a megbocsátás történetben. Úgyhogy ebből azt gondolom én, hogy én hívőként nőttem föl, de hogy nagyon nehéz lehet a megbocsátás annak, aki nem hisz.
Így van. Pontosan erre gondoltam.
Viszont ha meg hit nélkül tud megbocsátani, akkor az meg egy hívő ember. Mert ez egy isteni tulajdonság.
Adi Endrének, Uram, háborúból jövök én, mindennek vége. Békíts ki magaddal, s magammal, hát hiszen te vagy a béke. Fantasztikus, ugye, Kálai Ferenc, hát azért ő nem volt egy ilyen templompat koptató ember, inkább egy agnosztikus beállítottságú ember, de hogy ezt a verset elmondta, ha megkeresitek a világhálón, meg lehet találni. Uh-huh. Tehát Kálai mondja ezt a verset egy rossz pizsamában, totál leépülve a halála előtti egy-két hónapban mondja el ezt a verset. Én még így nem hallottam ezt a verset. Tehát aki valóban, hogy békíts ki magadban, és magammal, fantasztikus volt, tényleg ez a megbocsátani. Hát nem véletlen, hogy a mi atyánkban is, ugye, ahogy mi, és akkor majd bemehetünk az Isten országába, meg tudtunk egymásnak bocsátani. Volt-e ilyen drámai élményetek, vagy ezzel kapcsolatban, hogy sikerült valakit odavinni egy kicsit, hogy nem akarom itt erről tenni.
Volt, sok ilyen volt. Csak így gondolkodok, hogy mi az, amire sokszor ugye papként haldoklókhoz is jártam, meg családokhoz is, ahol haldoklót vagy kórházban is. És akkor egyszer álltam egy ilyen haldokló édesanyának az ágyánál, idős asszonynak az ágyán, és ott volt a fia, a másik fia, meg a egyik menye, és akkor utolsó mondataiban mondta így a menyének, hogy hát tudod, hát több gyereke volt, meg feleség, több feleség, meg minden. Hát tudod, én sose tudtalak szeretni. De most bocsánatot kérek tőled, mert egyedül te vagy itt a halottas ágyamnál.
Fantasztikus.
És a többieket jobban szeretted, azok nincsenek itt. Megdöbbentő, dráma volt.
Drámai történet jut eszembe, most jutott eszembe a Magyar Balázs neve, talán ismerős.
Pszichiáter.
Igen. És ő meséli, hogy volt egy bácsi, nem tudott meghalni, mert a fiatal fiúval volt konfliktusa. Kint élt az államokban, és hirtelen lett rosszul, így kora ősszel, és a fiú már visszament az államokba, és hol az imi? Az imi? Szeretnék tőle bocsánatot kérni, mert tudom, szegény imivel kapcsolatban. Akkor felhívta a fiú testvére, hogy imi, a bács hívta az öcsét, gyere haza, mert apánkkal, hát azt mondja, figyeljetek ide, én nem tudok most hazamenni. Hát egy hónappal ezelőtt jöttem vissza, egy hónapig otthon voltam. Apám nem akart velem találkozni. Hát azt mondja, nekem itt családomban munkám, én most nem. Hát én legközelebb csak január felé tudok jönni. Nem tudok. És akkor a Magyar Balázs mondta, hogy jaj Istenem, mit lehetne itt tenni? És kérdezte, hogy van-e fénykép az imiről? És akkor egy A4-esbe kinagyították a iminek a fényképét, és akkor a Magyar Balázs odavitte a bácsihoz, de már tényleg a nagyon nem tudott elmenni. És akkor azt mondja, itt van az imi, eljön. Imikém, hogy nézte a képet. Imikém, hát te vagy az, ne haragudj rám, hogy én ilyen. Rágyórára. Hát ez olyan milyen megragadott ez a történet, hogy tényleg, hát béküljünk meg önmagunkkal, fiatalok, öregek, idősek, kicsinek, nagyok, és akkor folytatjuk még ezt a négyesre való beszélgetésünket, előbb vagy utóbb, nem engedem el a jelenlévő testvéreimet, és még vissza fogok csalni a stúdióba. Köszönöm nektek, hogy itt voltatok egy kis áldott ünnepeket kívánunk, a Szent Család is jön majd meg, mindenféle ünnep, úgyhogy dicsértessék a Jézus Krisztus!
Mindörökölme. Korábban elhangzott műsorunkat ismételtük.
Hitünk és életünk. Jezsuita atyák katekézise hangzott el.
Pilinszky János. Stigma. Testvértelen szád mesztelen remegni kezd, és tiszta fényen ragyog fel melleden az ismeretlen stigma. Bordáit közt a drága jel, mely örök sebet éget, és többé sose tűnik el, csak mélyebb lesz a mélysebb. Csak mélyül, és be nem heged, örök halállal árnyal. S te fölállsz, növő szél vezet a megnyílt éjszakában. Átlépve házad küszöbét, útnak eredsz a csöndbe. Nem tudva merre és miért, hogy áldni fogsz vagy ölsz-e, csak mész. Körös körül hegyek roppant magánya, itt-ott kivert tanyák és félszerek gazdátlan foltja villog, és küldenek, hogy vándorolj, bár buknál végre holtan a puszta földre, ajkadon kibékülő mosollyal. De ekkor szűk ösvényre érsz, és hirtelen megállasz. Mögötted hosszú csönd van, és némán előtted áll az, kiért elhagytad mindened, száműzetésbe mentél, mert sorsodat kifejtse meg, ki az, ha ő se testvér. Megállsz előtt. Mesztelen sebet kitárva, melyet a messzeségből melleden nehéz hatalma ejtett. És vársz, mint fáradt katonák, hisz nincs már senkit itten. Ő visszanéz az esten át, csak néz.